segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő Szent Nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Amen. Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai pünköst hétfői csendes napon. Nem emlékszem, hogy jó múlt korában, amikor Grendorf Péter, Laci bácsi szervezte azt a szintén ilyen, azt hiszem, pünköst hétfői csendes nap volt, és a magvetés biblia körrel szolgált itt közöttünk. Akkor voltam egyik alkalommal itt jelen egy ilyen csendes napon, egyébként pedig édesapámnak és anyukámnak az esküvője is itt volt, ugye, jól emlékszem, hogy Varga bokorban, igen, köszönöm, hogy megerősítetek. Szóval sok ilyen személyes emlék köt ehhez a helyhez, és Albertiből érkeztem presbiter társammal és nővéremmel együtt, akik itt vannak a mai alkalmon. Albertiből érkeztem, Albert Írsáról, amely ugye korábban két település volt, Alberti és Írsa. A két falu egyesült egy várossá, de a két helyi evangélikus gyülekezet, az megmaradt külön önálló gyülekezetnek. Így van az Alberti és van az írsai gyülekezet, és hát már most 3 éve, hogy Pabinyi püspök úr kihelyezett ebbe a gyülekezetbe, mint kezdő lelkészt, és azóta Isten megerősített, hogy ebben a közösségben van még szolgálati területünk, feleségemmel, két gyermekemmel együtt. Isten feleségemnek is adott egy ilyen gyermekszolgálatban nagyon fontos szolgálati területet, és így érkeztünk el a mai alkalomra, pünköst hétfőn. És kedves testvérek, nagyon-nagyon megfogott az elmúlt percek, az elmúlt fél óra, a bevezető rész, főleg úgy, hogy hallhattam ismét Bozorádi tisztelendő úrnak a hangját, aki szintén egy az én életemben, az én lelki növekedésemben, Isten felé fordulásomban, köszöntöm a szeretett családtagokat is, nagyon fontos tényező volt, és egy nagyon fontos személy az ő kedves feleségével együtt. Drága testvérek, az ige olvasás előtt csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálás szívvel állunk meg a mai napon előtted. Mindaz, amiért az elmúlt évtizedekben, ebben a 35 évben az az imádkozó háttér jelen volt ennek a gyülekezetnek az életében, mindazért, Uram, hálát adunk, hogy valóban azért könyörgünk ma hozzád, hogy a mai szolgálatok, a mai igei szolgálatok és bizonyságtételek, és a feléd való könyörgés, és a léleknek a munkája az áldássá formálódjon az életünkben. Olyan fontos, Uram, a múlt szolgálóiért hálát adni, az ő életükért, az ő kitartó, imádságos szeretetükért. Hálát adni azért, hogy küldtél, Uram, embereket, akik kitartóan téged szeretve, neked hálát adva tudtak munkálkodni. És így, Uram, reménységünk van, hogy Te elhívod a mai szolgálókat is, azokat, akiket elindítasz egy pályára, kit a maga területén. Kérlek, Uram, így áld meg bennünket, készíts fel, Uram, az ige hirdetésére, készíts fel, Uram, a Te igéd meghallására, befogadására. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg a mai igehirdetés alapigéjét. Úgy, ahogy ezt megírva találjuk az apostolok cselekedeteinek a 10. fejezetében, a 34. vers és a 42. valamint a 48. versig a következő képen. És a 33. verstől fogom olvasni az igét. Most tehát mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta, most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban a fára feszítve megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Még ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidók közül való hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy vették a Szent Lelket, mint mi. És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig kérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Urunk, szentelj meg bennünket igéddel, a te igéd lélek és élet. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nem tudtam megállni, hogy ne olvassam fel a teljes ige szakaszt, ugyanis nagyon-nagyon fontos ebben az igében Péter apostol és Kornéliusnak a találkozásában, hogy mi miért történik az egyháznak az életében, hogy hogyan töltetik ki, hogy minek a hatására töltetik ki a Szentlélek egy közösség ennek a közösségnek az életében. Mert hogy kedves testvérek, alapvetően Kornélius egy olyan városban volt százados, Cézárea városában, ami egy kikötő város volt. Még az Új Szövetséggel foglalkozó tudósok megállapítják, hogy ez egy nagy Heródes által újjáépített és kicsit ilyen fölkarolt kikötő város lett, amely Augustusnak a tiszteletére lett elnevezve Cézáreának. És ott szolgált, vagy ott volt Kornélius azon a helyen, amely a római helytartóknak egy ilyen rezidenciája volt. Onnan mentek fel sokan Jeruzsálembe különböző ünnepekkor. Még a történetíró Eusebius is Cézáreában lakott. Körülbelül 40 és 50 ezer fő között datálják Cézáreának a lakosságát. Tehát el tudjuk képzelni, hogy egy virágzó, kikötő város, ahol megy a kereskedelem, folyik az élet, és ott van valaki, aki egy ilyen római csapatnak, egy nem is akár milyen csapatnak Itáliából, konkrétan Itáliából származtak azok a katonák, akiknek az élén volt ez a Cornelius. És nem akármilyen beosztásban, nem akármilyen szerepben élt ő istenfélő életet. Istenfélő életet élő ember volt ő, akiről ezt írja az apostol cselekedeteiben Lukács, hogy az itáliai csapat századosa volt Cornelius, egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt. Olyan hatása volt a környezetében lévőkre, és olyanokkal vette magát körül ez a Cornelius, akik szintén istenfélő életet éltek. Azt írja, hogy sok alamizsnát osztogatott a népnek, szüntelenül könyörgött az Istenhez. Szüntelenül könyörgött az Istenhez. És akkor ismerjük a történetet, hogy van neki egy találkozása, egy útja, hogy találkozzon Péterrel. Azzal a Péterrel, aki a feltámadott Krisztusról tesz bizonyságot. Nem egyszerűen egy nagy tanító volt Péter az ő életében, nem egyszerűen egy bölcs ember volt, hanem a feltámadott Krisztusról tesz bizonyságot. Szeretett testvérek, itt szeretnék megállni egy pillanatra még Cornéliusnál, hogy Cornéliusról azt írja az ige, hogy egy istenfélő ember volt, és cselekedte az igazságot, de az Isten félelem önmagában még nem ad üdvösséget. Az Isten félelem önmagában még nem ad üdvösséget. Nem arról szól ez az ige, hogy Cornelius egy istenfélő imádkozó ember volt, imádkozott Istenhez, és aztán oda megy Péter, találkozik Péterrel, megpecsételi, tessék itt a Szentlélek, és akkor most valami nagy dolog történik az életében, hanem Cornéliusnak találkoznia kellett a Krisztussal, a Krisztusról szóló beszéddel. A Krisztusról szóló bizonságtétellel. Ti tudjátok, hogy ki volt az, aki a János keresztségére elkezdett hirdetni, szolgálni, folytatja az igében, elkezdett tanítani. Ő volt az, aki meghalt és feltámadott. És mi nekünk tette erről bizonyságot, hogy ő volt az Isten fia. És erről van szó, drága testvérek, hogy álljunk meg egy pillanatra. Az Isten félelem, hány Isten félő embert ismerünk az életünkben. Isten félő. Még emlékszem, több olyan emberrel találkoztam az életemben, ő idősebb emberekkel, aki azt mondta el nekem, hogy én mindig arra tanítottam a gyermekemet, hogy a Szentírást azt tisztelni kell. A Szentírást azt olvasni kell. A Szentírás az egy szent könyv, az mutat, utat mutat az ember életében. Isten tiszteljük, végezzük becsületesen, hűséggel a munkákat. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, az Isten félelem az ember életében, mert megmutatja azt, hogy hol van az én szerepem ebben a világban. És alapvetően azt látjuk, hogy nagyon sok ember van, akiben van egyfajta Isten félelem. Egy Isten iránti tisztelet. Hogy hogyan jelenik meg. Éppen erről beszélgettünk itt az úton, itt a testvérekkel, Jánossal és a nővéremmel, hogy az is egyfajta Isten tisztelet, ez még hála Istennek, és tanítsuk is erre a gyermekeinket, hogy hogyan jelenek meg a gyülekezetben, a közösségben. Ez egy ünnep. Az ember nem mindegy, hogy éppen volt valaki, aki haspólóba jött úrvacsorázni, és arra gondoltam, hogy milyen fontos az, hogy tanítsuk egymást az Isten félelemre. Ez még önmagában nem ad üdvösséget. Cornéliusnak az életében tehát azt látjuk, testvérek, hogy neki egész egyszerűen nem egy megpecsételése ez a történet az életében, hogy nagyon-nagyon jó úton mész Cornelius, csak így tovább. Találkoztál-e már a Krisztussal? Találkoztál-e már a Krisztussal? Ott van-e az életedben a feltámadott, élő Jézus Krisztus? És döntésre hívom az életedet. Nagyon nagyszerű dolog az, amit teszed, hogy egy istenfélő életet élsz. Az istenfélelem, kedves testvérek, az arra van, és ezek a dolgok, amiket a keresztények élnek a gyülekezetekben, ezek arra vannak, hogy felkészítsenek bennünket a Krisztussal való igazi, mély találkozásra és a döntésre, hogy megszólít engem az ő jelenléte. Péter és Cornelius tehát találkoznak, mert Cornéliusnak dönteni kell, ugyanis Jézus nélkül tehetetlenek vagyunk. És éppen ezért olvastam fel a teljes ige szakaszt, amikor azt mondja Péter, hogy róla tesznek bizonyságot a proféták, mint hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Az ő neve által bűnbocsánatot nyer, aki hisz ő benne, aki hisz abban, hogy Jézus él, hogy Jézus ma is jelen van, hogy Jézus itt van közöttünk. Még John Stott írta azt az apostolok cselekedeteihez írt kommentárjában, hogy Jézus Krisztus mennybe menetele után megkezdődött az ő mennyei munkássága. Nem az van, hogy akkor itt vége van az ő jelenlétednek, hanem elkezdődik egy ilyen mennyei munkássága Krisztusnak, aki ma is jelen van. És ahogy ezt hirdeti Péter, figyeljük az igét, még ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra. Leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. Szeretett testvérek, az evangéliumot az életünkben csak úgy lehet hirdetni, ha Istennek a Szent Lelke jelen van az életünkben. De Istennek a Szent Lelke csak úgy van jelen az életünkben, hogyha Isten igéjét hallgatva Isten szerinti bűnbánat és megtérés formálja az életünket. Ezért mondja azt Pál apostol a második korintusiakhoz írt levelében, a 7. fejezet 10. versében, hogy mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. Itt hadd olvassam fel a teljes verset, mert itt kiírtam magamnak, csak nem a teljes verset. Az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. És pontosan erről van szó, drága testvérek, hogy nagyon-nagyon sokszor találkozunk olyan dolgokkal, hogy a világ szerint vagyok szomorú. A világ szerint történik bennem egy ilyen megbánás. Mert éppen látom azt, hogy valamit elrontottam az életemben, és oda megyek, és bocsánatot kérek. Látom azt, hogy sok dolgot rosszul teszek az életemben, és sokat vétkezek, vagy sokat hibázok, követek el hibákat és bűnöket mások ellen. Oda megyek, bocsánatot kérek. Van egy megbánás. De ez még önmagában véve, ha nem indít engem a Krisztus felé, akkor ez a világ szerinti szomorúság, amely halált szerez. Sajnos a mai egyházakban, sajnos a mai kereszténységben nagyon-nagyon előfordul az, hogy megelégszünk egy ilyen világ szerinti szomorúsággal és megbánással. És ledegradáljuk egy ilyen humanista szintre a kereszténységnek a velejét, a bűnbocsánatot. Hogy arról szól a kereszténységnek a szerepe ebben a világban, hogy bocsássunk meg a körülöttünk élőknek, bocsássunk meg a különböző embereknek, akiknek talán nem tudna más megbocsátani, na mi azért vagyunk keresztények, hogy megbocsássunk, oda menjünk, és itt megáll a történet, és nem megyünk tovább, hogy az Isten szerinti szomorúság az, ami megbánhatatlan megtérés szerez. Az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. Hogy az ige, hogy Jézus Krisztus az én tehetetlenségemért, mert Cornélius is itt van, de ő egy tehetetlen ember. Jézus Krisztus is az én tehetetlenségemért adta az életét a Golgotai kereszten. Drága testvérek, a Szentlélek, aki a hitnek a teremtője, Pünkösd ünnepén vagyunk, a Szentlélek, aki az egyháznak a megtartója, a Szentlélek, aki a Krisztusra mutat, Isten szerinti szomorúsággal szeretné az életünket megáldani. Mert Cornéliusban is ott volt egy istenfélelem, egy kegyesség. Könyörgött az Istenhez, imádkozott hozzá. Volt ott benne valószínűleg megbánás is az ő életében, Istenhez könyörgött. De az Isten szerinti szomorúság az egyedül Krisztusnak a jelenléte által nyerhető el. Volt egy idő, amikor Luther Márton anabaptistákkal vitatkozott a reformáció idején. Az anabaptisták voltak azok, akik azt hirdették ott Luther idejében, és Luther ezért nagyon-nagyon fölháborodott, hogy az igen nélkül is valaki elnyerheti a Szent Lelket. Az igen nélkül elnyerhető a Szent Lélek. Vagy legalábbis volt egy ilyen része a reformációnak, hogy igen nélkül a közösségben, a különböző dolgok megélésében elnyerhető a Szentlélek. Azt mondja Luther, hogy nektek nem arra van szükségetek pusztán, hogy egymás iránt toleránsak legyetek, egymás iránt szeretetteljesek legyetek. Isten igéje egészen mélyre akar hatolni az életünkbe, hogy Isten szerint szomorodjon meg a szívünk. Mert az vezet megbánhatatlan megtéréshez. Gyülekezet építési stratégiáink vannak ebben a mai világban, különösen itt az elmúlt éveknek a népszámlálási adatai tekintve, most én is fiatal kezdő lelkészként, ugye egyből arra gondoltam, hogy majd 20 év múlva, 30 év múlva hogyan fog alakulni az egyházunk élete, és akkor elindulunk ilyen gyülekezetépítési stratégiákban. Akkor látunk különböző mintákat, hogy akkor majd biztos az lesz a megoldás, hogy. És akkor megoldási dolgokat keresünk. Megoldási dolgokat keresünk. Ezekben törekszünk. Majd akkor csinálok jó kis gyerekmunkát, és akkor elindul egy ifjúsági évet, elindul egy gyermekbiblia óra, elindulnak férfi körök, elindulnak női körök, és akkor majd ott egy ilyen nagy gyülekezet építés lesz, egy gyülekezet építő munka, és akkor ha ez nem működik, akkor különböző sportbajnokságokat szervezünk, én is ott a gyülekezetünkben ilyen dolgokba gondolkodom, mert van egy ilyen műfüles focipályánk, és akkor mi mindent lehetne tenni, meg gyülekezeti kávézót akár kialakítani, amúgy sincs Albert István nagyon ilyen kávézós hely, majd ezek megoldják a dolgainkat, és tudjátok, drága testvérek, amikor azt írja az ige, hogy hogyan tölteti ki a Szentlélek Cornélius háza népén. Hogyan tölteti ki a Szentlélek? Amikor azt írja az ige, hogy róla tesznek bizonyságot a proféták, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer, és még ezeket mondan leszáll a Szentlélek, akkor el kell gondolkodnunk az életünkben, hogy hát nem erre van végső soron szüksége ennek a világnak. Nem erre van végső soron szüksége az egyházunknak. Nem erre van szüksége végső soron a körülöttünk élőknek, hogy azt hallják meg az ige által, hogy Jézus Krisztus nem személyválogató, hogy Jézus Krisztusnak a jelenlétére mindenki ebben a bűnbocsánatban részesülhet. Nem erre van szüksége ennek a világnak, hogy miközben küzdök a saját magam töredezettségével, miközben küzdök a saját magam által felállított mércékkel, hogy szeretnék jó ember lenni, szeretnék igenis tisztességes férj lenni, vagy feleség lenni, vagy nagymama lenni, vagy nagypapa lenni, vagy szeretnék tisztességes munkavállaló lenni, becsületes ember. Van egy mérce az életemben. Hányan és hányan jönnek el a mi iskolánkban, nekünk van egy gyülekezeti iskolánk, óvodánk, egy szeretett otthonunk, elég sokrétű a gyülekezetünk. Hányan és hányan jönnek el úgy, hogy azt mondják nekem, hogy tisztelendő, mi szeretnénk ezeket az értékeket a gyermekeink életébe továbbadni, amelyeket az egyház és a közösség képvisel. És akkor van egy mérce az ember életében, és azt látom, hogy nem tudom megugrani. Mert jön a stressz, jön az a nagy hajtás, ami megy ebben a világban, hogy az emberről még a bőrt is lenyúzzák, mert teljesíteni kell, de közben fenn akarom tartani azt az élet színvonalat, amelyben élek, és nem tudok engedni, de ha engedek, akkor meg ott van a nyakamban a hitel, mert hogy volt egy elképzelésem, volt egy álmom, és lehet, hogy teljesen máshogy alakult az életem, miből fogom visszafizetni, hogyan lesz ez meg, és itt van bennünk egy nyomás, és ott van bennünk az, hogy hát igen, valóban jogos az, hogy van az emberben egy elvárás, egy kép arról, hogy hogyan kell élnünk ebben a világban, nem tudok így élni, de nem baj, elfogadom ezt. És ehhez képest az ember találkozik az evangéliummal. Jézus Krisztus az életét adta érte. Jézus Krisztus szenvedett azért, ahogy te beszélsz a feleségeddel olykor. Jézus Krisztus szenvedett azért, hogy tegnap éppen azért nem tudtam aludni, nem fogom elmondani a történetet, mert a szegény testvéremet teljesen kiakasztom vele, mert ő is jelen volt ennek. Tegnap azért nem tudtam aludni, mert én néha ilyen megmakacsolom magam, és de már pedig állítom az igazamat, és addig nem fogok engedni meg. Már pedig megmagyarázom, hogy miért van nekem igazam. Se üdvösség kérdés, se semmi, még csak nem is ilyen dolog volt, és Jézus ezért is az életét adta. Nem erre van szükségünk, drága testvér. A bűnbocsánat is, amikor valakinek az életében ez a legmélyebbre hatol. A Szentlélek az nem arról szól, a Szentlélek munkája, az evangélium hirdetése, hogy van egy tudás anyag a fejemben, és azt tovább adom. Egyszer találkoztam valakivel, emlékszem, ott ültem, Debrecenben voltam először egyetemista. Aztán meggondoltam magam, hogy nem vagyok református, nem csak viccelek, szóval, hogy én agrármérnöki szakon kezdtem a dolgot, és Debrecen az egy ilyen nagy kálvinista Rómának is szokták itt Magyarországon nevezni valamit. Nem tudom, több tucat gyülekezet van ott Debrecen is környékén. És ott ültem egy 200 fős előadóban, és mondja nekem a mellettem lévő pattársam, hogy az ő barátja, az ő kedvese, már többször elolvasta a Bibliát. Neki nincs szüksége arra, hogy elmenjen gyülekezet, ő tudja. És ez már többször lehet, hogy már itt is elmondtam a testvéreknek, amikor legutóbb itt voltam, és azt hiszem bizonyságot is tettem, hogy jövök haza a vonattal, pont Debrecenben volt ez is, beszélgetek egy idős hölgyel, és azt mondja nekem, hogy kérdeztem tőle, hogy tetszett-e már hallani az Úr Jézusról? Úgy beszélgettünk, hogy a református, mondom, evangélikus vagyok. És mondja, igen, ahogyan tanultuk. De mondom, és akkor hallott-e arról, hogy Jézus Krisztus valósággal megszabadítja az embert a bűnéből? Igen, ahogyan tanultuk. És mindenre ez volt a válasz, hogy igen, ahogy tanultuk. Ez már kicsit olyan, ha én éreztem magam olyan feszélyezetten, hogy mondom, hogyan tudunk beszélgetni úgy ilyen kérdésekről vele, hogy nem az a válasz, hogy igen, ahogy tanultuk. A drága testvérek, az Istennek a lelke, az nem pusztán egy ilyen tudásanyag. A legbelsőmig hatol. Ezért mondja Jézus Krisztus azt, Ezért mondja Jézus Krisztus azt, hogy ez az én testem. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, hogy a legbensőnig hatol az Isten. Amikor valami úgy igazán belülről jön, akkor nem fogja az ember magát megjátszani. Ez nem úgy működik a Szentléleknek a munkája. 25 pünkösdjén nem úgy működik a Szentléleknek a munkája, hogy akkor felveszem a Luther kabátot, mert ahogy úgy szoktunk elmenni a templomba, azért nem káromkodok, ugye így megy be sok ember nálunk, a templom előtt úgy nem káromkodok, egyébként meg mindenhol máshol igen. Most hát veletek testvéreim, akik itt vagytok, Isten egészen mélyre akar hatolni. Egészen mélyre. És ez az, ami történik itt az emberek életében, hogy nem azon kezdenek el gondolkodni, hogy hogyan kezdjük el itt növelni az egyházunknak a létszámát. Volt egy Albertiben tartottunk egy gyerekprogramot még reformáció kapcsán, és elmondtam az egyik gyülekezeti tagnak, hogy itt volt 100 gyermek. 100 gyermek. Szülőkkel együtt. Jól van, majd legközelebb lesznek többen is. Hát erről van szó. Kedves testvérem, ha te úgy akarsz, ha neked az a gyülekezeti komfortod, hogy, és ezt elmondtam a presbitériumnak is, amikor letettem a gyülekezet építési koncepciómat, hogyha neked az a koncepciód egy gyülekezettel kapcsolatban, hogy legyen itt körülöttem egy arctalan tömeg, mert nekem a tömegérzés az, ami sikeressé tesz egy alkalmat, akkor nagyon-nagyon tévúton jársz. Hát ezt csinálják ma a világban, hogy akkor sikeres valami, hogyha sokan ott vannak, és mi ezt a sokat akarjuk elérni. És elmondtam a presbitériumnak is, a Talbertiben, hogy amíg ez a 20-30-40 ember, akik itt vannak, nem lesznek úgy jelen a gyülekezetben, ahogy az apostolok cselekedeteiben olvassuk, itt a második fejezetben, hogy egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtölték a kenyeret örömmel, és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép, amíg nem ezzel az egy szívvel, és egy lélekkel, a Krisztus lelke által leszünk a legbensőkig megtöltve. Addig nem lesz gyülekezetépítés. Addig nem tudja az egyház betölteni azt a küldetését, hogy itt nem tömegre van szükség, hanem embereket kell megmenteni. Ahogy a Spurgeon mondta, ha az egész életem arról szólna, hogy az egész világot át kell járnom azért, hogy csupán egyetlen egy embert megmentsek az én több évtizedes szolgálatom alatt, megérni a fáradtságos munkát, mert a lélek felbecsülhetetlen érték. Egy embernek a megtérése. Egy embernek a lelki. És Jézus ezért mondja, éppen készültem egy ilyen lelkipásztor igehirdetési előkészítővel, és ezért mondja Jézus azt, hogy öröm van a mennyben, nagyobb öröm van a mennyben egyetlen ember megtérésénünk 99 igazon, akinek nincs szüksége a megtérésre. Hogyan lehetsz hiteles, drága testvérem, pünköstkor, pünkös ünnepén, az egyház születésének az ünnepén? Hogyan lehetünk hitelesek? Feltesszük a kérdést bűnbocsánattal és Isten szerinti megszomorodással a szívünkben, mert megbánhatatlan megtérést hoz az üdvösségre. És ez az, amiről Péter bizonyságot tesz. Ez az, amivel aztán Cornélius és az ő háza néve elkezdte dicsőíteni és magasztalni Istent. Isten szerinti megszomorodással és a legbensőkig áthatva Istennek a lelkével. És amikor azon gondolkodod, drága testvérem, hogy imádkozol, már mióta imádkozol az unokádért, a gyermekedért, és nagyon-nagyon távol van, vagy ott van a kamasz fiad, a gyermeket, és nagyon távol van, így nem fogod feladni az imádságot. Mert tudod, hogy az egyetlen kapaszkodód az, hogy Jézus Krisztus meghalt és él, te így leszel hiteles előtte. A Jézus nevére történő megszomorodás, a Jézus neve által való feloldozás és a megkeresztelkedés Krisztus nevére az, amely az egyházunkat építi. Sőt, hogy pontosabbak legyünk, nem Jézus nevére, hanem Jézus Krisztusba keresztelkedünk meg. Krisztusba keresztelkedünk meg. A tegnapi napon nálunk van egy ilyen szokás Albertiben, hogy felolvassuk a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmált testvéreknek a nevét. Nem tudom, hogy Varga Bokorban vagy Nyíregyházán szokás-e, de az biztos, hogy már más helyeken is találkoztam ezzel. És felolvastam 200 nevet. A 70 éve konfirmáltak, 53-an voltak. Akkor ahogy így megyünk lefelé, hogy 46, egyre kevesebben vannak, de még 20-30 év és rengetegen voltak. És ott volt 8 ember. Pünköstkor! Mert hogyan kérdezzük meg egymástól, hogyan készülünk pünköstkor, és hogyan kérdezzük meg egymástól az ünnepre való készülést? Mit fogsz csinálni a hosszú hétvégén? Drága testvérek, itt a gond, hogy nem hosszú hétvége van, hanem ünnep. Csak amikor az ember elfordul Istentől, és egy társadalmi jelenségről beszélek, elfordulunk Istentől, akkor az ünnepeink is megüresednek. És nem ünnep lesz, hanem hosszú hétvége. Tudjátok, azon gondolkodtam, olvasom a neveket, már egyre cikibb. 5 éve konfirmál, nem jön ki senki, pedig mindenki kapott személyes meghívót. Hát az ember azt gondolja, hogy pünköskor azért csak itthon vannak, azért mindenki kap személyes meghívót. Amikor már a 30 éve konfirmáltak, ott olvasom, és kijött egy ember, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy milyen ciki ez, jövőre ne csináljunk ilyet, vagy most ezzel csak megy az idő. És eszembe jutott az ige, ami aznapra volt kiírva. Nem hatalommal, és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel. Értitek, testvérek? Erről szól pünkösd ünnepe. Nem arról szól, hogy hogyan tudunk beszuszakolni embereket, és hogyan tudunk egy ilyen arctalan tömeget összezárni. Ez nem közösség. Hogy lehet egy közösség, de nem gyülekezet. Emberhalászatra hívott el bennünket az Úr. Emberhalászatra. És nem személyválogató az Isten, drága testvérek. A személyválogatás az mindig valamilyen mérce szerint történik, és így vagyunk az életünkben is, és ezzel be is fejezem. Így vagyunk az élet, személyválogatók vagyunk. Egyszer bejött valaki, egy kis gyülekezetben szolgáltam, egy szorványunkban, bejött valaki, láttam, hogy éppen részeg állapotban volt. Részeges állapotban volt. Mi a kérdése egyből az embernek, a személyválogató ember, mit keres ez itt? Nem. És jó volt ezután nekem is úrvacsorát venni, és meggyomlom ezt magamban, hogy nem az a kérdés, hogy mit keres itt, hanem milyen jó, hogy itt van. Milyen jó, hogy itt van. Neki itt kell lennie. Lehet, hogy éppen betántorgott a valamelyik kocsmából, de neki itt kell lennie. Itt Laci bácsival beszélgettünk, hogy a kórházi helyzetek is sokszor azért vannak, sőt azért vannak, Isten valahova küld engem. És nekem ott kell lennem, hogy bizonyságot tegyek. És nem a jól öltözött, kedves, barátságos embereknek, nem személyválogató az Isten, hanem azoknak, ahova Isten küld engem. Isten nem személyválogató, drága testvérek, mert az én személyemet elhordozta a kereszten, nekem is, mint lelkipásztorét, mint férjét, mint édesapáét, aki annyi mindennel küszködöm ebben az életben. Minél többet szolgálok, és közben élem a családi életemet, erről most bizonyságot teszek, annál jobban látom, hogy mennyire szükségem van az Isten kegyelmére. Hogy nélküle tehetetlen vagyok. Nélküle nem tudnék itt megszólalni sem. De amikor elkéred Isten szent lelkét, Isten szerinti bűnbocsánattal megszomorodásra az életedben, akkor az a legbelsődik hatol. Adja Isten, drága testvérek, hogy így gondoljuk végig az életünket. Adja Isten, hogy végig tudjuk gondolni a szívünkben, hogy mit jelent számunkra Jézus Krisztus jelenléte. Mit jelent számunkra Jézus Krisztus mennyei munkássága? Mit jelent számunkra az, hogy a Szentlélek valóban itt van közöttünk? Mit jelent számunkra az, hogy Isten ott épít egyházat, ahol a Krisztust, az evangéliumot hirdetik, és a szentségeket kiszolgálják? Az evangéliumot, a tiszta evangéliumot hirdetik. Mindenkinek áthúztam a konfirmációs dolgozatán azt a választ, hogy mikor megkérdeztem, hogy hogyan munkálkodik a Szentlélek közöttünk, és azt írták oda, hogy az ige hirdetéssel. Nem az ige hirdetéssel. A Jézusról szóló ige hirdetéssel. Ezt beléjük akartam verni, hogy ezt ne feledjék el. A Krisztust. És így tegyetek bizonyságot a Krisztusról. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy a te jóságod, hűséged, a te kegyelmed ma is jelen van. Köszönjük azt, Uram, hogy személyválogatás nélkül munkálkodik a te szent lelked, és éppen ezért, Uram, hadd gondoljuk végig az életünkben, hogy vajon mi nem vagyunk-e kiüresedett keresztények, akik elkezdtek ilyen személyválogatókká válni. Hiszen egykor, Uram, én is, ahogyan az első szeretet munkálkodott bennem, úgy bátran, akikkel találkoztam, úgy mindig erőt kértem tőled, hogy add, Uram, hogy hogyan tudnék rólad bizonyságot tenni. Az ateistának, a kemény vallásos embernek, az Isten félőnek. És aztán az ember egy idő után észreveszi magát, hogy most már csak azokhoz szólok, akikkel úgy egy közösségben vagyunk. Mindenféle emberrel elkezdek beszélgetni a házakról, az épületekről, a munkáról, a különböző dolgokról, hiszen az ember azt gondolja, hogy talán lelkészként is az a fontos, hogy kapcsolatunk legyen az emberekkel. Pedig nem. Így, Uram, adj vizsgálatot, önvizsgálatot a szívünkbe. Hogy lélektől lelkesen tudunk rólad szólni, vagy pusztán Isten félelem van az életünkben, de nem hatolt még mélyre a te szent lelked. Hát kérlek, Uram, add nyitott szívet az igédre, és add, Uram, hogy befogadjuk a te jelenlétedet, a szent lelkedet, Jézus Krisztusért. Amen.